Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió adóin a 96, a 106,8-es ultrarövid, valamint az 1323 kHz középhullámú frekvencián és a www.marosvásárhelyiradio.ro webhelyen Önök az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják. Megjelent egy esszékötete Dalos Györgynek, 10 esztendő címmel, Európai naplójegyzetek a címmel, amely a 2005-2015-ös időszakot fogja közre, és arra kértem, mint szerzőt, mint naplóírót, mint szemtanút, hogy összegezzük, hogy mi minden történt ebben, ez alatt a 10 év alatt napló szintjén, és milyennek tűnik ez a 10 év így, miután lezárja az ember. Ha végig olvassa valaki ezeket a szövegeket, akkor nagyon könnyen az az érzete támadhat, hogy ez nem csak 10 év, sokkal korábban kezdődik, és tovább is fog tartani.
Egyrészt ez a napló valójában annyiban napló csak, hogy az a lap, ahová én leginkább írok, a Budapesti Mozgóvilág, egy pillanatban szerintem már lassan az egyetlen kulturális folyóirat, annak van egy hónapló nevű sorozata, és ott különböző helyzetekben és helyeken élő magyar szerzőktől várnak reflexiókat, amely reflexiók lehetnek konkrétak, tehát adott politikai szituációról, és lehetnek általánosabbak. És egy kicsit mindig benne tükröződik az a helyszín, ahonnan a tudósítások szólnak, az én esetemben Berlinről van szó, és Németországról. Na most ez az egyik része, de hát a másik, hogy ha az ember naplót vezet, akkor mindig csak az az év, az a hónap, az a nap, ami benne van, a korszak, a korszakok, vagy az adott időszakok közötti összefüggés tulajdonképpen így együtt már az olvasónak kell kitalálnia. Most ez a 10 év 2005-6-tól napjainkig, ez Magyarországon egy rendkívül erős, azt kell mondanom, hogy korszellemváltozás 10 éve volt, amelyet nem lehet leszűkíteni a kormányváltásra, mert már a kormányváltás előtt is érződött, hogy az a két problémám, ami 89-90-ben megvolt, hogy mit fog kihozni a demokrácia a magyarokból, és mit fognak kihozni a magyarok a demokráciából, ebben a 10 évben vált elég súlyosan érzékelhetővé.
Mit hozott ki, és milyen ezt Berlinből követni? Azért ez egy nagyon sajátos perspektíva.
Hát én egy olyan demokráciában élek, amely Németországban, amelyik a háború után jött létre, nagyon erős, hogy mondjam, nyugati amerikai befolyás alatt, de kétségkívül ez a demokrácia egy sikertörténet volt, mert minden ága, a törvényhozás, a végrehajtás, és aztán, amit általában a következő komoly ágnak szoktak nevezni, a média belesimult ebbe a demokráciába. Tehát kétségkívül a döntések demokratikus úton jönnek létre, és a tömeg ezt a demokráciát igényli. Na most Magyarországon ennek tulajdonképpen a fordítottja történt. Az történt, hogy létrejött egy demokrácia, természetesen azzal az örökséggel, amivel, tehát egy rosszul irányított és a tömegek nagy részét figyelmen kívül hagyó rendszer, amelyben megvoltak az alapvető intézmények, ezek azonban nem voltak elég tartalmasak. És ezt a tartalom nélküliséget, amely nagy tömegellenállás szült, ezt használta ki végül is az az elit, a Fidesz elit, amelyik megpróbálta ezt a demokráciát a saját hatalmi igényei szerint alakítani. Ennek most már ideológiája is van, ez is az utolsó 10 év terméke, az illiberális demokrácia, tehát vívmányok visszaszorítása, a média megszervése, az ellenzék semmi bevétele, a civil kezdeményezések szabályos üldözése. Na ez volt ez a 10 év.
Ilyenkor mindig van egy ilyen könnyű helyen álló magyarázat, és ezt most így értékelem, ezt a Fidesz elitet, amit ön mondott, de hát azt látjuk, hogy bizonyos értelemben egyedi az, ami Magyarországon zajlik, bizonyos értelemben pedig minta vagy modellszerű, és hogy nem lehet leszűkítani egy pártelitre, vagy egy nemzedékre, vagy egy hely, politikai helyzetre.
Igen, ez egy valóban egy kelet-európai történet, hiszen ahova a volt szovjet tömbben, vagy a volt Szovjetunióban látunk, ott sehol sem sikerült olyan érvényes és működő demokráciát teremteni, amelyik rendes ellentéte lett volna az addigi autoriter, vagy diktatórikus, vagy despotikus hatalomnak. Tehát ami Magyarországon történik, abban az igazán magyar, én egy dologban látom, a társadalom engedékenységében, abban, hogy a társadalom eltűr olyan fajta elnyomásokat és olyan fajta befolyásolási technikákat, amiket nálunk elvileg fejletlenebb társadalmak, például a román nem tűr el. Tehát az a furcsa helyzet van, hogy a békés rendszerváltás Magyarországon oda vezetett, hogy hát nagyjából kétféle tartás, és erről próbálok én írni, mert igazából íróként ez a legérdekesebb. Kétféle tartás vált dominánsá, azt kell mondanom, hogy a baloldali cinizmus és a jobboldali álszentség. Na most ez a baloldali cinizmus abból ered, hogy nem baloldali, tehát nem áll szolidárisan a kisemmizettek és a megalázottak mellé, nem áll sohasem ezek mellé az új helyzetben, tehát a 90-es években, és erre ráömlött ez a jobboldali álszentség, amely katolikusnak, kereszténynek, protestánsnak tekinti magát, és valójában egy teljesen kiüresedett neonacionalizmust képvisel. Na most ebben a helyzetben az emberek természetesen rosszul érzik magukat, azok is rosszul érzik magukat különben, akik a kormánypárt kis hívei, nem a klientúrához tartoznak, és nem keresnek rajta, hanem hisznek benne.
De ezt nem tudom, hogy ki hogy érzi magát. Persze vannak sejtelmek, de ezeket akkor lehet tetted érni, hogyha nagyon-nagyon figyelmesen követi az ember a mindennapokat és az apró jeleket. Mert nyilván erről ritkán nyilatkoznak, hogy kinek milyen a hangulata, mert milyen a viszonya most Egyedi Ildikó megtette, és ez egy egyértelmű állásfoglalás volt. De ahhoz kell egy ilyen napi feljegyzés sorozat, amilyen ezeknek a szövegeknek a dokumentáltsága. Ez akkor nyilvánvaló volt, hogy ez a folyamat zajlik? Ezek a jelek egyértelműek voltak ez alatt a 10 év alatt is?
Legalább 2010 óta, tehát a második Fidesz, legalább a második Fidesz kormány óta egyértelmű volt az, hogy szándék van. Tehát, hogy ez a szándék egy hatalom konzerválására irányul, és ez a hatalom ez nem többet igényel az össztársadalom nemzeti elvű támogatását. Na most ebbe aztán belefér az aktív történelem hamisítás, tehát, hogy a magyar történelmet mint egyetlen sérelmi láncot felfogni, és másrészt belefér az is, hogy a tömegeknek itt-ott valami ugyan csurran, cseppen, de valójában az ő jólétük, az ő keretfeltételeik rosszabbodnak, ez bizonyos leírásaim például az egészségügy helyzetéről, amit én peremről nézek, azt látom, hogy itt van, itt mi van, nem teljesen hibátlan persze, ez az egészségügy, és ott mi van. Vagy látom azt, hogy mi történik a nemzedékemmel, az öregekkel, azokkal, akik úgy vélték, hogy valami jó lesz az életükben, és hát ezen az alapvető hétköznapi vonalon az egyetlen dolog, ahol én ezt nyomon követem, tehát nem történészként nyúlok a dologhoz, van egy alaptapasztalatom egy másik rendszerről, az előzőről, ez kétségtelen. Tehát van összehasonlítási alapok, éppenséggel vannak. Na most a másik az, hogy hogy kell ezt elmesélni. Hát én semmiképpen nem akarok ideológiát gyártani, és nem akarok kész recepteket adni arról, hogy hogy lehetne ez jobb, de úgy érzem, hogy muszáj rögzíteni azt, ami hétköznap történik, mert a 20-as, 30-as évek naplóiból például, hogy hogyan bomlik fel egy rendszer, és hogyan válik szörnyűségé, én ezt még mindig újra tanulom. Hát a Radnóti Fanninak a napi emlékezéseiből legalább annyit tanultam, mint 5 történelem könyvből, mert mi történik? Hát aznap, amikor éppen a, mit tudom én, a nyilas párt megnyeri a választásokat, a szerencsétlenek este moziba mennek, majd egy olcsó vendéglőbe, és azon töprengenek, hogy most mi lesz, de azon töprengenek főleg, hogy nincs állás, és azon töprengenek, hogy a Radnóti keveset kap a verseiért, és a Fanni kénytelen nyelvórákat adni. Tehát az emberek hétköznapi gondjai engem jobban értekelnek, mint ezek már ebben a naplóban, mint ezek a nagy folyamatok.
És a kérdés az, hogy milyen jelekből lehet olvasni, vagy mi az, amit benne lévő a történetekben nem is vesz észre az ember. Nekem is egy nagy olvasmányom ez a napló, és hát ott azt, például annál a jelenetnél, amikor meghal, megérkezik József Attila halálhíre, és nem sokkal rá elmennek és megnézik a moziban a Hófehérke című rajzfilmet, hogy ez a mai 21. századi fejünkkel teljesen feldolgozhatatlan. Ez hogyan? De hát nyilván ők akkor ezt nem így látták, nem álltak össze.
Nem, de hát most is az van, hogy történnek a szörnyűségek, mi kinyitjuk az internetet, belenézünk a Facebookba. Egy őrületes nagy különbség azonban van már a Radnóti korszak, tehát mit tudom én a 30-as, 40-es évek és most között, hogy a hírek szinte előbb kerülnek napvilágra, mint sem történnek. Tehát a iszonyatos gyorsaság. Hát történelmi tanulmányaimból azt tudom, hogy a francia forradalom híre váltott lovakkal őrű gyorsasággal 3 hét alatt jutott el Szentpétervárra. Ma meg az van, hogy amint történik valami, van egy furcsa egyidejűség az új média miatt. Tehát én írom a cikket mondjuk Kertész Imléről, aki barátom volt, és azt írom, hogy miért fogadta el ezt a kitüntetést, ami hát nem volt a legkellemesebb megnyilvánulása, és miközben írom, meghal. Tehát a borzasztó ebben az egészben az, hogy egyfelől az információink sokkal közvetlenebbek, mint akkor volt, és másfelől ezek az információk, ezek 5 perc alatt merülnek semmibe. Tehát olyan gyorsasággal felejtődik el az, amit egyáltalán tudni lehet a világról, és olyan gyorsasággal szűnik meg az a világ, amelyben élünk, hogy ez az, ami miatt úgy érzem, hogy az egyetlen módszer, ha ezt megpróbálom megtartani írásban. Tehát egy tulajdonképpen egy könyvformában egy, ha úgy tetszik, idejét múlt megnyilvánulási módban. A médiának egyik legidejét múltabb darabja a könyv, és mégis úgy gondolom, hogy a könyv van a két borító között.
Ez pedig feltételezi a dönteni tudást és a felismerést, hogy mi a fontos, mi a történelmi pillanat. Ez, azt hiszem, ez is egy újratanulási folyamat kell legyen most.
Nagyon fontos az, hogy miután nekem megvan a véleményem erről a dologról, és miután én egy bizonyos politikai felfogáson belül mozgok, hogy ez a felfogás ne befolyásoljon abban, hogy leírjak olyan tényeket, amelyek esetleg nem illenek bele. Tehát a napló az tényleg nem arra való, sem önfényezésre nem alkalmas, ha az ember komolyan veszi, sem pedig arra nem alkalmas, hogy én belediktáljak az olvasóba valamilyen felfogást. Én minél több olyan ténnyel próbálok operálni, amiből aztán le lehet szűrni, hogy én mit gondolok, és az, hogy az olvasó mit gondolhat erről.
Mondjunk ilyen tényeket, amelyek nem illenek össze a prekoncepcióval, és mégis rögzíteni kell.
Hát például, mit tudom én nekem a jobb oldal előretörése a 2000-es évek végén, abból derült ki, hogy volt akkor egy társalgó, egy ilyen társas portál, az IVIV, és egyszer csak az IVIV-et elkezdte megszállni egy magyar gárda feliratú szereplő, és akkor volt olyan Magyar Gárda Ilona, Magyar Gárda Péter, tehát akkor rájöttem arra, hogy a szélső jobb oldal föltalálta az új médiát. És ez annyit jelent, hogy beveszik belülről a várat. És ez nem tudtam persze, hogy valamikor majd jön az IVIV-re a Facebook, és a Facebook még inkább, és hogy például a Jobbiknak, mint szélső jobboldali pártnak szemben a Csurka félével, amit még szintén leírtam, tulajdonképpen az új média a területe. Tehát, hogy ezek lehet, hogy ott van a tetején néhány régi módi elfogult szélső jobboldali, de valójában fiatal internethez értő emberek, vagy a trollok jelensége, amit először itt fogtam föl. Ugyanez pénzügyben, amikor fölfogtam azt, hogy hogyan tör be az emberek életébe az 2008-as, 2009-es pénzügyi válság. Ebből csak azt észleltem, hogy három németországi megbízásomat hirtelen anyagi okokból lemondták. Két magyarországi folyóirat, reklámfelület hiány megszüntette azt a rovatot, amelyben dolgoztam. Na most ebből az ember persze megérti, olyan időszakba érkezett, amikor nagyobb mértékben függ a külső pénzügyi erőviszonyoktól.
Ezek a történetek, amik így összegződnek, Magyarországon és magyar viszonyokban fontosak. De Dalos György nem csak Németországból ír Magyarországnak és Magyarország felé, hanem fordítva is közvetít. Mit lehet kihozni ebből a térből? És
hát itt arról van szó, hogy az ember viszont Németországban él, akkor a német világból kapja azokat az impulzusokat és híreket, amelyek a jelenlegi német állapotokra vonatkoznak. Tehát én mondjuk nagyjából egy időben éltem meg több német kormánynak a magatartását, de láttam azt, hogy az egyik kormány megígéri, hogyha most 5 milliós munkanélküliség nem megy le 3-ra, akkor bukik. Aztán láttam, ahogy lement 1,8-ra, de nem bukik. Tehát hogy az itteni politikai, manipulációt ugyanúgy megéli az ember. A másik, amit megélek, természetesen ugyanazok a fajta irodalmi, könyvkiadási problémák. Azt is megélem, ahogy itt bevezették, például ezt most mint kliens élem meg, ahogy bevezették mondjuk az orvosi rendelőkben az úgynevezett praxisgebőr, tehát a külön 10 eurós belépődíjat negyedévenként, ezt aztán láttam, hogy ez nem vezetett náluk eredményre, abba hagyták. Magyarországon akkor kezdték, tehát hogy külön kell fizetni azért, hogy téged egyáltalán fogadnak. Tehát látom a német világnak ezeket az apró rezdüléseit, azt is látom, amikor baj van, például amikor nem tudják racionálisan, nem is nagyon lehet racionálisan kezelni a menekült áradatot, és ez belpolitikai módon csap le. Tehát a belpolitika attól változik meg, hogy a politika nem tud egy problémát se racionálisan, se humánusan kezelni, illetve a humanitás és a racionalizmus mögött részt tartunk. Ezt látom most 2 éve, ezt a dolgot, de azt is próbálom látni, hogy ugyanakkor nem úszítanak azért ezek ellen a menekültek ellen.
Tehát birkózik a racionalitás és az irracionalitás, ez a valóságos és virtuális világ, a trollok és a közösségi háló háborúit vagy szembenállásait látjuk, és akkor megjelenik itt egy klasszikus, két borító közé kötött könyv. Mit lehet remélni ettől a könyv szerint szólalástól?
Nekem történészként és mint a múlt, tehát egy nagyon távoli múlt megélőjeként, ha van egyáltalán ebben a dologban remény, bár Vörös Marti azt mondja, hogy nincsen, én úgy gondolom, hogy mégiscsak az a remény, hogy valahol nagyobb tömegek valami jobbat akarnak. Ebből a szempontból nézek bármilyen olyan civil kezdeményezést, amely nincs tisztázva, hogy úgy mondjam, világnézetileg, de egyértelmű, hogy valami jóra irányul, vagy valami rossznak a megakadályozására irányul. Most ilyen volt, most 2-szer írtam a Momentumról, amely ugye párttá alakul, és engem nem venne föl, mert voltam SZMP tag vagyok, tehát kutyaink el fognak válni, de mégiscsak nagy dolog az számomra, ha bármilyen zavaros eszmevilágban olyasmit akarnak, amit én nagyon időszerűnek és helyesnek gondolok. Ugye visszatekintve egy korábbi életre, a csehszlovák prágai tavasz 1968-ban, amelyet már felnőtt fejjel éltem meg, hát annál zavarosabb elképzelések az akkori szocializmusról soha nem voltak, mint abban az évben. Mégis, és azt hiszem, hogy megvalósíthatatlanok voltak, mégis úgy gondolom, hogy ha 12 millió ember jobban szeretne élni, szabadabban szeretne élni, akkor engem másodlagosan érdekel, hogy ők most ezen mit gondolnak, és jobban érdekel az, hogy tényleg akarják, és ezért áldozatokra képesek. Most ez talán az, ami egyáltalán döntő. Mint ahogy 80-as években nagyon fontos volt a kapitalizmus szempontjából a zöldek megéledése. Mint ahogy 100 évvel ezelőtt fontos volt a munkásmozgalom létrejött, mert a munkásmozgalom nélkül nyoma se lenne annak a jólétnek. Rá lettek szorítva erre a jólétre. De most ezért hiszek inkább ezekben a fajta demokratikus tömegmegmozdulásokban. Azt akarják elérni, ami a közvetlen szükségletekből ered. Ezért tetszett nekem Romániában ez a hatalmas mozgalom, aminek semmiféle ideológiai nyomát nem láttam felbukkani. Lehet, hogy csupa hülyeséget gondol az egyes ember. De 500 ezer ember az állami korrupció ellen, az ellen a kormány ellen, amelyet épp most választottak meg. Hát ez fantasztikus.
Épp ezért gyanakodtak sokan, hogy mennyire...
Hát akkor gyanakodjanak, de menjenek ki a térre.
Jó kint lenni és jó aktívnak lenni?
Hát egyáltalán ez a dolog sajnos most már nem így áll. Úgy áll a dolog, hogy én a életrajzom okából Magyarországon egy pillanatban rendelkezem 90 ezer forint nyugdíjjal. Tudva azt, hogy a magyar publicisztika, amely műfajt én nem szívesen művelnék naponta, honoráriumokkal dolgozik, be lenne programozva az éghalál. Probléma az, hogy itt kint lenni számomra azt jelenti, hogy hát dolgozhatom. És a munkámat elfogadják. Na most ez annyit jelent, hogy amíg én egészséges vagyok viszonylag és dolgozom, addig nem vagyok rászorulva arra, hogy mondjam, a lehető legalacsonyabb nyugdíjfokozattal, vagy talán a majdnem legalacsonyabb, mert látom, hogy van még alacsonyabb is. Tehát nem vagyok kiszolgáltatva a napi magyar harcnak, amelyből engem egyáltalán nem a kormány és az ellenzék harca aggaszt, hanem az ellenzék belső harca. Tehát az aggaszt, hogy jobban utálják egymást, mint a kormányt, ami nem normális. Most ebben a neurotikus, kicsinyes, bőven pszichoanalízisra érett életben már nem tudnék valószínűleg meglenni.
Miért figyel ennyire szenvedéllyel rá? Nem az lenne a reflex, hogy hát akkor...
Hát egyrészt, mert bátorkodom magyarnak lenni. Mert ebben a kultúrában nőttem föl, és mert egy-két zsetonom volt, nem sok, de egy-két zsetonom volt abban, hogy ebben az országban normális, tűrhető, demokratikus állapotok legyenek. Tehát kénytelen vagyok arra, és valóban ez a helyzet, hogy hát krónikus alacsony vérnyomásomat kizárólag a magyar politika tudja emelni.
Ezt egy európai szemszögből, egy európai jelenléttel nem lehet ellensúlyozni?
Hát nem nagyon. A helyzet az, hogy Európa nem a legjobb korszakában van, most sorozatosan érték. Tulajdonképpen a nemzetközi pénzügyi válságot a sorozatosan érték kudarcok. Európának most minden oka meg lenne egy kicsit saját jövőjére gondolni, és talán egy-két olyan jelentékenyebb reformmal működhetőbbé tenni a kontinens, mint amilyen. Megvannak a belső erőforrásai, tehát tulajdonképpen ez nem egy eleve elrendelés, és nem egy katasztrofális alaphelyzet, hanem mindössze arról van szó, hogy a politikusok és a politikai intézmények a jelek szerint elfáradtak, nem jut eszükbe semmi. Hát egy kicsit úgy jártak ezek az emberek, a nemzedék, mint az én, hogy mondjam, ellenzéki nemzedékem, hogy akkoriban bátrabban gondolkodtunk, mint ahogy beszéltünk, és ma bátrabban beszélünk, mint ahogy gondolkodunk. Ötlet kéne.
Remélem, hogy lesz ötlet. A romániai események, ha más szempontból nem, de az innováció és a köztéri humor szempontjából nagyon bíztatóak. A következő 10 év mérlege milyen lesz, mire tippel? A következő 10 év naplójegyzetei?
Hát ha pozitívat akarok mondani, akkor az, hogy valószínű, hogy az EU-t egy kicsit decentralizálják, tehát nem lehet minden Brüsszelből irányítani. Kelet-Európában pedig minden jel szerint valamilyen módon a civil mozgalmak fognak erősödni. Minél nagyobb a nyomás, annál jobban fognak erősödni. Kívánom is ezért az Orbán kormánynak, a például, és én ez a pozitív. Úgy gondolom, hogy ez a pozitív elképzelhető jövő. A negatív sajnos az, hogy az új elemek, tehát mit tudom én, egy Trumpi kormányzás, plusz a régiek, egy putyini nagyhatalmi törekvés, nagyobb befolyást gyakorolhatnak a világpolitikára, mint az egészséges volna, és tulajdonképpen mindkét oldalról az Európai Unió gyengítése. Vagy a cél, vagy az eredmény.
Na hát én azt kívánom, hogy 10 évvel beszélgessünk a naplójegyzet, a következő évtized naplójegyzeteiről, és az első forgatókönyv, legalábbis a pozitív forgatókönyv, az érvényesüljön. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.